Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szokás szerint először a gyerekekhez szeretnék pár gondolatot szólni, nem csak azokhoz, akik jelen vannak, hanem akik majd a képernyőn követik ezt a mai alkalmat. Egy igét szeretnék nektek olvasni Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levelének a 13. fejezetéből, és innen is a 12. verset. Így olvasom. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Kedves gyerekek, azt szeretném tőletek először is kérdezni, hogy szerettek-e tükörbe nézni? Hát ugye általában gyerekkorban még szeretünk tükörbe nézni, de ugyanezt a kérdést feltenném a felnőtteknek is. Minél fiatalabb valaki, annál inkább bólogat, aztán a kor előre haladtával egyre kevésbé szeretünk tükörbe nézni. De azt kérdezném, hogy hasznos dolog-e a tükör? Akkor is, akár szeretünk, akár nem szeretünk belenézni. Ugye azért a sok élethelyzet van, amikor életet menthet, például autókon, ha nem lenne tükör, akkor bizony sok baleset történne, de az orvosok is gyakran használnak tükröket. Egy fogorvos sem sokra menne tükör nélkül, hogy megtalálja a hibát, a rossz fogat. Tehát azért azt kimondhatjuk, hogy a tükör az hasznos dolog. És tudjátok-e, hogy mióta van tükör a Földön? Egyszer próbáltam utána nézni, hogy üveg mióta van. Én úgy gondoltam, hogy ilyen üvegablakok a házakon, hát ezek a modern kor szüleményei, de gyakorlatilag nem tudják, hogy mióta van üveg a Földön. Ameddig csak vissza tud tekinteni az emberiség, üveget mindig is csináltak. Ugyanígy tükör készítéssel is mindig is próbálkoztak. Mi kell ahhoz, hogy valami jó tükör legyen? A jó tükörnek az a lényege, hogy nagyon-nagyon sima a felülete. Nem kell ehhez feltétlen egy drága tükör, egy tiszta vízfelület is elég ahhoz, hogy megláthassuk magunkat benne, ha éppen nem hullámzik, nem mozog. Tehát tükör ilyen értelemben mindig is volt. A mai tükör az 1864 óta van, amikor is feltalálták azt, hogy egy ezüst lapot tesznek egy üveglap mögé, és ez egy olyan sima felületet képez, ami soha nem hullámzik, ha csak nem összekarcolódik, és nagyon simán, nagyon tisztán lehet látni magunkat benne. Persze nem kell arra gondolni, hogy akkor érdemes lenne tükröket törni, hogy ezüsthöz jussunk, ez annyira nagyon vékony réteg, hogy nem lehet sokra menni egy tükörnek az ezüstjével, ha ezt megpróbáljuk kinyerni. Na de térjünk vissza, mit mond az ige? Azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk. Amikor a Bibliában ez leíródott, akkor még valóban nem voltak ilyen csodálatos ezüst tükrök. Régen ilyen tökéletlenül csiszolt fémlapokban nézték magukat az emberek, és valóban láthatták magukat, de homályosan. És hát mi is akár szeretünk, akár nem szeretünk szembenézni magunkkal, sokszor homályosan látjuk csak önmagunkat. Isten sem láthatjuk személyesen, őróla is egy homályos képet alkothatunk. De mégis, hogyha homályos is egy tükörkép, akkor is felismerhető. Felismerhetjük benne önmagunkat, de a Biblia alapján, ha tanulmányozzuk és olvassuk, azt egyre jobban felismerhetjük Istent is. És el fog jönni az idő, azt mondja az ige, amikor színről színre láthatjuk Istent. Színről színre láthatjuk magunkat is, most félünk még magunktól, mert sok hibánk van, és ezért nem szeretünk tükörbe nézni, de el fog jönni az idő, amikor nem kell félnünk magunktól, mert az örök életben minden bűntől tiszták leszünk, ha oda eljuthatunk. Kedves gyerekek, szeretnétek oda eljutni? Hát nagyon fontos akkor, hogy egyre tisztább képet kaphassunk magunkról és Istenről, ha az igét tanulmányozzuk, akkor pedig egyre tisztábban láthatjátok ti is magatokat, és Istent is, és végül el fog jönni az idő, hogy tökéletes, tiszta képet kaphatunk mindenről az örök életben. Én azt kívánom, hogy mindannyian ott lehessünk majd. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, mi pedig a Korintusi második levélnél nyissuk meg Bibliánkat, és a 13. fejezet 5. versét olvasom alapigeként, tehát Pál apostol Korintusbeliekhez írt második levele 13. fejezet 5. versét olvasom. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? A Bibliában gyakran esik szó az önmagunkkal való szembenézésről. Ez a megtérés egyik alapja is, azért vagyunk egyáltalán itt, azért kezdtük el Istent keresni, mert egyszer szembenéztünk önmagunkkal. De érdemes feltennünk a kérdést, hogy milyen alaposan néztünk szembe magunkkal a megtérésünk idején, a megtérésünk előtt, és milyen gyakran tesszük ezt most. Ez a felhívás, amit itt olvashatunk, a korintusi hívőknek szól. Nem megtérés előtt álló embereknek, hanem keresztényeknek. Azt mondja itt Pál apostol, hogy kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e. Nem evidens tehát, hogy a hitben vagyunk, csak azért, mert egyszer hívőkké lettünk. Laodiceának is ez a fő problémája, az önvizsgálat hiánya. Nekünk van egy benyomásunk, van egy képünk magunkról, hogy mi gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk. Mi a tiszta ige, az ismeret bőségében vagyunk, és éppen ezért semmire sincs szükségünk. Ezt mondja az ige, ez a Laodiceának a problémája. De mégis a valóság egészen mást mutat. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak, szegény, mezítelen. Itt valami komoly probléma van a tükörbenézéssel, az önvizsgálattal Laodicea idejében. Teljesen más a valóság, mint a magunkról kialakult kép. És éppen ezért ezt mondhatjuk, hogy az önvizsgálat hiánya a lelki fejlődés gátja is az életünkben. Ahhoz, hogy a Laodicea állapotból kimozdulhassunk, talán ez az egyik kulcs, az önvizsgálathoz való visszatérés és ennek a megértése. A lelki fejlődés gátja az önvizsgálat hiánya, de akkor, ha ezt kijelenthetjük, akkor ennek az ellenkezőjét is ki kell mondjuk, hogy a lelki fejlődés alapja lehet, ha valaki rendszeressé teszi az életében az önvizsgálatot. Egy idézetet szeretnék olvasni a Nagy Küzdelem című könyvből, 462. oldalról, még itt a bevezetésnél, mi ezt alátámasztja. Az ébredéseket mélységes önvizsgálat és alázatosság kísérte. A bűnösökhöz szóló ünnepélyes, komoly felhívások jellemezték, és mélységes szánalom azok iránt, akikért Krisztus vére hult. Férfiak és nők tusakodva imádkoztak Istenhez mások üdvösségéért. Az Újkori ébredések című fejezetből van ez az idézet. Azt mondja itt Ellen Gould White, hogy az ébredéseket mindig önvizsgálat kísérte. Soha nem jött létre ébredés, önvizsgálat és alázatosság nélkül. Önvizsgálat azok részéről is, akik már régóta hívők voltak, és akik az evangéliumot hirdették, de ugyanez a felhívás hangzott az újonnan megtérők számára is, hogy tartsanak önvizsgálatot, komoly önvizsgálatot, de ebben példát adtak azok is, akik ezt hirdették. Ez lenne tehát a mai közös gondolkodásunk témája. Hogyan tarthatunk helyes módon önvizsgálatot? Talán egy kicsit furcsán hangzik ez a kifejezés, amivel indul az alapigénk, hogy kísértsétek meg magatokat. A kísértés nem túl szimpatikus dolog, akkor sem, ha kívülről jön. Milyen dolog ez, hogy magunkat kísértsük meg? Az eredeti szöveget megnézzük, itt a peirádzó szó szerepel, ami nem mást jelent, mint hogy próbára tesz, tesztel. Ez egy kicsit könnyebben érthető talán ma embere számára. Teszteljük le magunkat, hogy a hitben vagyunk-e. Mit foglal magában ez a kifejezés? Először is tudatos döntés kell hozzá. Pál apostol itt felhívja a figyelmünket, hogy tegyük ezt meg. Ez így magától nem fog megtörténni, ez a vizsgálat. Csak azért, mert hívők vagyunk, ezért ez így nem fog automatikusan az életünkben működni ez az önvizsgálat, csak ha mi tudatosan elhatározzuk magunkat erre. Van egy ige a 32. Zsoltárban, ami bemutatja azt, hogy Isten néha, ha már nagyon régóta nem végeztünk önvizsgálatot, akkor elvezet arra, kényszer, helyzetet teremt, hogy nézzünk szembe önmagunkkal, de ez olyan, mint amikor a ló nem közelít a gazdájához, és kantállal és zabolával kell húzni őt. Ez az, amikor az Isten olyan próbákat enged meg, ami önvizsgálatra sarkal bennünket. De Isten nem ezt szeretné, hanem ő a szemeivel szeretne bennünket tanácsolni. Ha mi az életünk részévé tesszük ezt, akkor az Isten a szemeivel tud bennünket tanácsolni a Szent Lelke által. Tehát tudatos döntés kell hozzá. Másrészt nekünk kell ezt megtennünk. Ugye, ahogy mondtam, Isten megteszi helyettünk, ha nagyon régen nem végeztük ezt el, de nem fogja egyébként más megtenni helyettünk. Próbáljátok meg magatokat, vagy teszteljétek le magatokat, hogy a hitben vagytok-e. Bizonyos felekezetek gyakorolnak ilyet, hogy lelkiismeret vizsgálat, egy előre megírt kérdés soron kell végigmenni a hívőknek. De ez az ige azt mondja, hogy nem jó ez sem, hogyha ezt más által megírt kérdés sor által tesszük. Magunk tegyük meg, egyszerűen imádságban, és egyszerűen a belső szobánkban Istenhez fordulva. Ugye a teszt kétféle eredményt hozhat. Biztos mindenki járt már úgy, hogy egy ilyen olyan vizsgán vettünk részt, ahol nem kifejtős kérdések voltak, hanem tesztek, és úgy éreztük, hogy elég jól sikerült. És aztán jött a hideg zuhany a végén, hogy minden válasz, amire azt hittük, hogy biztosak vagyunk benne, rossz lett. Éppen ezért az ember fél ezektől a tesztektől, és kicsit menekülünk is az önvizsgálat elől. De mégis fontos megtenni, mert kicsit megdöbbentő ez, de nem törvényszerű, hogyha gyakorló keresztények vagyunk, akkor a hitben is vagyunk-e. Akkor a hitben is vagyunk, ahogy itt Pál apostol mondja. Ezt le kell ellenőrizni magunkat. Talán azt gondolnánk, hát hívők vagyunk, mert azért járunk Istennel, mert hiszünk. Nagyon jó lehet keresztény életet élni. Nagyon jó lehet adventista életet élni, hit nélkül is. Gyakoroljuk egyszerűen a szokásokat, a múltból, a régi tapasztalatainkból élünk, azokat emlegetjük, azokat hozzuk föl, nincsenek igazán új tapasztalataink, és megtesszük, amit fontosnak tartunk, gyülekezetbe járunk, elolvassuk a tanulmányokat, meghallgatjuk az igehirdetéseket, és ez úgy nagyon szépen meg tudja nyugtatni a lelkiismeretünket. De nincsenek hitbeli döntéseink. Nem igazán van az életünk olyan alapra építve, amiről azt mondja az ige, hogy sziklára épített ház. Jézus is erről beszél a hegyi beszédében, mikor a sziklára és a homokra épített ház hasonlatát hozza föl, hogy kétféle kereszténység van. Az egyik homokra épül, akik hallgatják, csodálják, elfogadják, akár hirdetik is az evangéliumot, az igét, de az életük mégsem ezen alapul, és mégsem ezen alapulnak a döntéseik. Nincs összhangban az életük, a gyakorlatuk vele. Ez a homokra épített ház, a sziklára épített ház pedig, hogyha meg is éljük azt, amit hiszünk, és amit hirdetünk. Az igazi hit gyakorlati, és nem elméleti. Ezt kell tehát először is, ebben a dologban kell először is önvizsgálatot tartanunk. De ez még mindig csak egy teszt. Egy teszt, egy gyorsan kitölthető dolog. Ezt rendszeresen, sűrűn meg kell tennünk. De amit ezután mond az ige, az egy ismétlésnek tűnik, mégis még elgondolkodhatóbb. Magatokat próbáljátok meg. Egy ilyen gondolatritmusnak tűnik, hogy kísértsétek meg magatokat, aztán magatokat próbáljátok meg. De itt egy másik szó szerepel. Itt a dokinádzó szó szerepel, ami már azt jelenti, hogy próbára tesz, megvizsgál. Ez nem egy gyors teszt, hanem hogy néha vizsgálat alá is kell vonnunk magunkat. Szeretünk-e vizsgálat alá vonni dolgokat? Ugye, amennyiben másokról van szó, az emberi természet szereti elég alaposan megvizsgálni. Helyes úton jár-e a másik? Jó-e az, amit tesz? A tanítványok is ebben a gondolkodásban voltak, ki a nagyobb? Ők is nagyon alaposan vizsgálták egymást. A világot szeretjük vizsgálat alá vonni? Igen, megérett a világ a pusztulásra, nagyon alaposan vizsgáljuk, hogy milyen mértékben van jelen körülöttünk a bűn a világban. És ezt követnünk is kell, az idők jeleit követnünk kell, ezzel nincs gond. De ezekkel arányban van az, amennyire magunkat vizsgáljuk. Ugyanolyan alapossággal, részletességgel és rendszerességgel tartunk önvizsgálatot, mint amilyen alaposan megvizsgáljuk a másik embert, a körülöttünk lévőket és a világot. Ugye ellenkezik az emberi természettel az önvizsgálat, ezért nagyon könnyen eltolódik ez az arány. Példabeszédek könyve 16. fejezet 2. verse azt mondja, hogy minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a szíveket vizsgálja, az Úr az. Mit mondhatunk tehát? Van értelme akkor egyáltalán önvizsgálatot tartani? Hiszen az eredmény úgyis ez lesz, hogy minden utaink tiszták a magunk szemei előtt. Hát éppen az következik ebből, hogy az ember saját erőből képtelen torzítás nélkül szembenézni önmagával. Belenézünk mi a tükörbe, de olyan torzított tükörbe nézünk saját magunktól, ami kinagyítja az erősségeinket, és lekicsinyíti a gyengeségeinket. Ezért, ha érezzük is, hogy vannak hibáink, keresünk olyan embereket, olvasunk olyan dolgokat, amik igazolják a mi jóságunkat. Tehát ilyen értelemben nem sok értelme van az önvizsgálatnak, ha ezt saját erőből próbáljuk megvalósítani. Ezért az ige azt javasolja, hogy ne egyedül fogjunk ennek neki. 139. Zsoltárt önismereti Zsoltárnak is szoktuk nevezni, és tényleg érdemes ezt az egész Zsoltárt tanulmányozni. Én most csak két verset szeretnék ebből olvasni, a 23. és 24. verset. Tehát a 139. Zsoltár 23. és 24. versét. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Mi magunkat sem ismerjük igazán. Ugye, ha nem is tartunk rendszeres önvizsgálatot, akkor még kevésbé, de egyébként sem. Úgy semmiképpen nem ismerjük magunkat, mint ahogy a teremtőnk minket. Ő már a fogantatásunk előtt tudta, hogy mivé válhatunk, milyenné szeretne bennünket alkotni, ezért csak vele együtt juthatunk helyes önismeretre. Éppen ezért ez a helyes önvizsgálat, amit itt Dávid is a Zsoltárában mond. Vizsgálj meg engem, ó Isten! Helyes önvizsgálat imádságban történik, és azt kérjük, hogy Isten mutassa meg a valódi voltunkat. Ha nem így teszünk, azt mondhatjuk, hogy ez még az Isten képünket is eltorzíthatja. Megnézzük a Biblia első lapjait, már ott megtörtént ez. Bűnbeesés után Isten meghagyta az első ember párnak, hogy mutassanak be áldozatot, ami természetes vele járója az önvizsgálat is. Tehát az ember bűnért való áldozatot mutat be Istennek, vagy bűnbánattal akar Istenhez fordulni, akkor meg kell vizsgálja, hogy mit hibázott, milyen bűnöket követett el. Ábel úgy tartott önvizsgálatot, hogy ő arra jutott, hogy véres áldozatra van szükség, mert olyan bűnöket követett el, ami csak így rendezhető. Miért valakinek meg kell halnia, miért megváltásra van szükség, éppen ezért ő véres áldozatot vitt Isten kérésének megfelelően áldozatul. Ezzel szemben Káin arra a következtetésre jutott, hogy nincs szükség véres áldozatra az ő esetében. Ő nem követett el olyan bűnöket, amit csak így lehetne rendezni. Ő hála áldozatot vitt Istennek a föld gyümölcséből. És arra jutott, hogy hát ő nem is olyan rossz, mint ahogy Isten ezt beállítja, ugye látjuk ezt a magatartásából, nem tartotta ő magát igazán rossznak. Istennel viszont elégedetlen volt, ahogy lehorgasztotta a fejét, és ahogy reagált Isten szavaira, azt láthatjuk, hogy őt viszont nem tartotta annyira tökéletesnek, hogy a kettőjük közötti szakadékot csak véres áldozattal lehessen áthidalni. És látjuk, hogy hova vezetett az élete, Ugye az ő leszármazottaiból lettek azok, akik nem követték Istent, és akik a saját útjukat járták, habár Isten megkímélte az ő életét, még miután megölte az ő testvérét azután is. Ábel önmagát vizsgálta, és Istenhez hasonlította magát, Káin viszont nem tartott mély önvizsgálatot, és ezért eltorzult nem csak önmagáról, hanem még Istenről is a képe. Ha nehéz is ez a szembenézés önmagunkkal, mégis kimondhatjuk azt, hogy csak a valóság ismerete ad igazán békességet az embernek. Menekülünk ezelől, nem szeretünk tükörbe nézni, de az igazi békesség mégiscsak a valóság ismerete által nyerhető el. Egy példát szeretnék erre hozni az Ószövetségből, Krónika második könyve 18. fejezetéből, Akháb példáját, aki nem igazán szeretett szembenézni önmagával, mégsem adott ez neki békességet. Krónika második könyve 18. fejezetéből olvasnám az első verstől fogva ezt a történetet. Josafátnak nagy gazdagsága és dicsősége volt, és ő sógorságot szerzett Akhábbal. Néhány esztendő múlva aláment Akhábhoz Samáriába, és levágatott Akháb az ő és a vele való nép számára sok juhot és ökröt, és rávette őt, hogy felmenjen vele Rámót Gileádba. Mert ezt mondta Akháb az Izrael királya Josafátnak, a Júda királyának. Feljössze velem Rámót Gileádba. Felelt neki, és mondta, úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, együtt lesz a harcban. Azután mondta Josafát az Izrael királyának, kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. És összegyűjtötte az Izrael királya a profétákat, mint egy 400 férfiút, és mondta nekik, elmenjünk Rámót Gileád ellen a hadba, vagy elhagyjam. Feleltek, menj el, és az Isten a király kezébe adja. Egy diplomáciai kapcsolat jött itt létre a két ország között. Josafát, aki egy reform király volt, belement egy ilyen kapcsolatba, hogy erősödjön a két ország rész közötti viszony, hogy sógorságot szerzett Akhábbal. Akhábról viszont tudjuk, hogy a legisten tagadóbb király volt. És hát miután ilyen kapcsolat alakult ki közöttük, felvetette Akháb, hogy hát akkor menjünk el együtt harcolni Rámót Gileád ellen. És rávette erre Josafátot, és benne is volt a dologba, de azért ő istenfélő király lévén kikötötte azt, hogy azért ez Istent előtte meg kéne kérdezni. Meg is volt erre a bejáratott módszere Akhábnak, 400 hamis proféta állt rendelkezésre, aki mindig azt mondta, amit hallani akart, és meg is kérdezte mind a 400 profétát, és láthatjuk, hogy egyöntetően azt a választ adták, hogy természetesen menjél el a hadba, az Úr veled lesz. Ugye Akháb bizonyára tisztában volt azzal, hogy az ő cselekedetei mennyire nem kedvesek Isten előtt, és hogy Isten áldása nem biztos, hogy lehet egy ilyen műveleten, amihez azért isteni támogatásra vagy áldásra lenne szükség. De mégis nem akart ezzel szembenézni. Ugye eleve gyanús már, azt gondoljunk csak bele, hogy 400 fős bizottság, hogyha abban mindenki egy véleményen van, senkinek nincs semmilyen ellenvetése, hát ugye az gyanús kell, hogy legyen. Akhábnak nem volt gyanús, Josafátnak viszont igen. Így olvasom a folytatást a 6. verstől. És mondta Josafát, nincsen-e több profétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk. És mondta az Izrael királya Josafátnak, van még egy férfiú, aki által az Urat megkérdezhetjük, de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. Ez a Mikeás, a Jimla fia. És mondta Josafát, ne beszéljen így a király. Szólította azért a király, az Izrael királya szólította egyet az ő szolgái közül, és mondta, hívd ide hamar Mikeást, a Jimla fiát. Ugye Josafátnak gyanús volt ez a dolog, és ő nem volt elégedett azzal, hogy mindenki azt mondja, amit hallani akarnak, ezért rákérdezett, hogy van-e még esetleg proféta. Hát nagy nehezen eszébe jutott Akhábnak még Mikeás, de azért kijelentette, hogy ő vele azért vigyázni kell, mert soha nem jövendől jót, de hát a kapcsolatukra tekintettel azért megkérdezte őt. Nézzük meg a választ a 14. verstől. Mikor azért a király elé jutott, akkor mondta a király neki, Mikeás, elmenjünk-e Rámot Gilead ellen a hadba, vagy elhagyjam? És mondta, menjetek el, és jó szerencsétek lesz, kezetekbe adatnak azok. És mondta a király neki, hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nékem az Úr nevében. Akkor mondta, láttam az egész Izraelt elszéledve a hegyeken, mint juhokat, amelyeknek pásztoruk nincsen. És mondta az Úr, nincsen ezeknek uruk, térjen meg kiki az ő házához békességben. Ugye Mikeás is elmondta azt, amit szerettek volna, ez egy tényleg egy nagyon jó bemutatása annak, hogy milyen az, amikor az ember megnyugtatja a lelkiismeretét. Megnyugtatta ez Akhábot? Ezt az Isten tagadó királyt sem tudta megnyugtatni. Azt mondta, hogy hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet nem mondja az Úr nevében. Tehát tisztában volt a válasszal, csak nem akarta hallani. És mikor elmondta Mikeás a helyes választ, hogy láttam az egész Izraelt elszéledve a hegyeken, tehát az ő istentelen uralkodásának a következményeit, akkor pedig nem tetszett neki a válasz. Gyakran mi is így vagyunk. Az ember sokszor játszmákba menekül, hogy igazolja magát. Ez is egy játszma volt. Meghallgatta a 400 profétát, meghallgatta utána még Mikeást is, és aztán pedig, mikor elhangzott a valóság, akkor nem tetszett neki a válasz. Sokszor az ember azt keresi, hogy igazolja magát, hogy minden utai tiszták a maga személy előtt, de lehet egy másik véglet is, ami itt lett a történetből, hogy mártírnak állítsuk be magunkat. Hogy olyan választ halljunk, hogy abból mindig negatívan jöjjünk ki, mindig vesztesként, mindig mártírként jöjjünk ki. Az ember e között a két véglet között van, és éppen ezért nem jutunk sokszor helyes önismeretre. Mert vagy igaznak láttatjuk magunkat, vagy pedig mi annyira elveszettnek és bűnösnek, hogy számunkra nincsen megoldás. Sem a magabízás, sem a mártíromság nem helyes, nem isteni nézőpont. Ugyanis mindkettő önzés. Mindkettő magunkra irányítja a figyelmet valamilyen tekintetből. Nekünk úgy kell látnunk magunkat, ahogy Krisztus lát minket. És Krisztus hogy lát bennünket? Bűnösök vagyunk, de végtelenül értékesek számára. Értékesek vagyunk, mert megteremtett bennünket, és nem azért teremtett bennünket, hogy elveszünk, hanem hogy üdvözítsen bennünket. Sokszor ezért félünk az önismerettől, mert félünk, hogy összezúzódik az énünk. Az énünk valóban összezúzódik is, de nem leszünk értéktelenek. Mert az értékünket Krisztus adja, és ez nem függ a cselekedeteinktől. Éppen ezért a helytelen önvizsgálat a cselekedeteket vizsgálja, de gondoljunk csak vissza az alapigénkre, mire hívja föl a figyelmet. Nem vizsgáljátok meg a cselekedeteiteket, hogy rendben vannak-e, hanem vizsgáljátok meg magatokat, ha a hitben vagytok-e. A cselekedetek mozgatórugóira teszi a hangsúlyt. Hiszen a cselekedeteket nagyon szépen meg lehet hamisítani. A jók és a kecskék példázatában ott van, hogy nem nagy és hatalmas dolgokat tettünk a te nevedben. És ott fel van sorolva, hogy mi mindent lehet Istenért tenni. De azt mondja, nem ismerlek titeket. Nem voltatok a hitben. A helyes önvizsgálat a hitet vizsgálja, és éppen ezért nem lesz az ember, nem fogja kevesebbnek érezni magát, nem lesz kisebb rendűségi érzése, nem lesz értéktelenség érzése, nem pont nagyon is értékesnek fogjuk érezni magunkat a helyes önvizsgálat által, mert Krisztus adja az értékünket, és ha Krisztushoz közeledünk, az ő számára annyira értékesek vagyunk, hogy az ő életével fizetett értünk. És sokszor ez akadályoz bennünket abban, ennek a hiánya, hogy valóban kamatoztatni tudjuk a talentumainkat, és azzá válhassunk, amivé Isten teremtett bennünket. Itt is egy idézetet szeretnék olvasni a Nagyorvos lábnyomán című könyvből, 498. oldal. Sokan, akik kiváló munkára lennének alkalmasak, keveset teljesítenek, mert kevésre törekszenek. Ezrek élik le úgy az életüket, mintha nem volna semmiféle nagy cél, amiért érdemes élni, és magas szint, amelyre el lehetne jutni. Egyik oka ennek az, hogy nem sokra értékelik magukat. Krisztus végtelen árat fizetett értünk, és azt akarja, hogy ennek az árnak megfelelően értékeljük magunkat. Ez a félelem tehát szintén teljesen alaptalan. Azért nem nézünk szembe magunkkal, mert annyi bűnünk lenne, hogy teljesen összezúzatnánk, és ezt nem tudnánk feldolgozni. Istennel együtt az önvizsgálat azért jó, mert nem csak az értékünket adja vissza, nem hogy nem veszíti el az ember, hanem Krisztus visszaadja az értékünket, hanem ő olyan mértékben mutat rá a hibáinkra, hogy azt feldolgozni képesek vagyunk. Ahogy azon változtatni tudunk, ahogy a jellemünket építeni tudjuk. Nem enged túl sokat meg, hanem amennyit el tudunk hordozni. A helyes önvizsgálat éppen ezért tehát a hitet vizsgálja. Kié a szívünk? A magunké vagy Krisztusé? És azt mondhatjuk, hogy ez a hit általi megigazulás egyik alapja is, szemben a cselekedetek általi megigazulással. Ott lehet vizsgálni a cselekedeteket. Én nagy és jó dolgokat tettem, vagy kevésbé, ez szépen elvezet bennünket a cselekedetek általi igazságra. Ha viszont a hitet vizsgáljuk, és mélyen a szívünkben nézünk, hogy valóban teljesen át tudtuk adni azt Istennek, valóban hitbeli döntéseket hoztunk. A mai döntéseim, azok hitbeli döntések voltak. És ez a fajta önvizsgálat szembe van az olcsó kegyelemmel is, ahol nincs is vizsgálat. Csak így is üdvözülsz, nem kell magadat vizsgálnod, nem kell az életedet Krisztushoz hasonlítanod. Krisztushoz kell magunkat hasonlítani, nem egymáshoz, nem a saját mércénkhez. És aki hitáltal ezt meg tudja tenni, azt Krisztus hitáltal fel tudja emelni önmagához. Éppen ezért merem azt állítani, hogy a helyes önvizsgálat a hitáltali megigazulás egyik alapja. A helyes önvizsgálat alapja és középpontja tehát Krisztus. Krisztushoz viszonyítani, Krisztushoz hasonlítani magunkat, Krisztusba vetett hitet vizsgálni. És most néhány bibliai példát szeretnék hozni, akiknek az életük része volt az önvizsgálat. Az első ilyen példa Mózes. Akiket Isten nagy szolgálatra vagy nagy feladatra hívott el, általában hogyan készítette fel erre a szolgálatra? Mi volt az első lépés ehhez? Legtöbbjüknek el kellett vonulnia a világtól, általában a pusztában pásztorkodással kellett tölteni az életük egy részét. Mózesnek nem is kis részét, 40 évet. Miért? A pusztában mit tud tenni az ember? Ugye nincs kivel beszélgessen, csak az állatok vannak, azon kívül pedig Istennel és önmagunkkal lehet csak beszélgetni. Az ember ott kénytelen megtanulni az önvizsgálatot. Sokszor menekülünk ezen. Szeretjük, ha mindig szól valami, mindig beszélgetünk valakivel, be van táblázva a naptárunk. Nem kell úgy egyedül lenni és kicsit elgondolkodni, mert akkor automatikusan az ember valamilyen szinten önismeretre jut. Akik nagy feladatra hívattak el, azoknak meg kellett tanulniuk ezt. Habár félelmetes és ijesztő, de azt láthatjuk, hogy nekik az életük részévé vált, és egy idő után nem féltek ettől. Mózes is 40 éven keresztül nem roppant össze ebben, hogy egyedül kellett lennie, és újra szembesülnie önmagával, hanem egyre közelebb került Istenhez. Ugyanis az ember ilyenkor nem csak önmagát szemléli, hanem jó esetben Istent is. És hogy mennyire vált ez Mózes életének a részévé, azt szemlélteti, hogy mikor már a népet vezette, és a hegyre fölment, akkor is hogyan szólt hozzá Isten, mikor másodjára ment fel a Sínai hegyre, mennyi idő után szólította meg őt Isten? Ugye 6 napig nem szólt hozzá Isten. Egyedül kellett lennie és gondolkodnia. És majd utána szólította csak meg őt. Vajon miért? Ezzel kapcsolatban Pártjákek és Proféták 313. oldaláról olvasnék egy gondolatot, ami nagyon jól megvilágítja ezt. Hat napig felhő borította be a hegyet Isten különleges jelenlétének jeleként. Isten azonban nem adott semmiféle kinyilatkoztatást magáról vagy közlést akaratáról. Ez idő alatt Mózes ott maradt a hegy egyik ormán, és arra várt, hogy a magasságos Úristen majd megjelenik neki. Isten mondta, jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj ott. Bár Isten próbára tette türelmét és engedelmességét, de Mózes mégsem fáradt bele a várakozásba, és nem hagyta el helyét. A várakozásnak ez az időszaka az előkészület és az alapos önvizsgálat ideje volt. Még Istennek ez a kedvelt szolgája sem léphetett be azonnal Isten jelenlétébe, és viselhette el dicsősége megmutatását. Ezt a hat napot arra kellett felhasználnia, hogy szíve megvizsgálásával, elmélkedéssel és imádsággal teljesen átadja magát Istennek, mielőtt el tudott volna készülni teremtőjével való közvetlen beszélgetésre. Egy előkép is lehet ez tehát számunkra. Nekünk is, ami időben élünk, azt mondhatjuk, hogy az utolsó időben élünk, egy várakozás idejében élünk. 1844 óta mennyi idő telt el, azóta a végidőket éljük, és várjuk Jézus visszajövetelét. És mégis azt látjuk, hogy még mindig várnunk kell. Miért? Ez az időszak számunkra is az önvizsgálat időszaka, hogy elkészülhessünk Teremtőnkkel való találkozásra. Laodicea népének először is meg kell tanulnia az önvizsgálatot, hogy az idők jelei újabb fázisba léphessenek és teljesedhessenek. Mert ez a mi hiányosságunk. Mózesnek is, aki Istennel járt, és aki ez azért nagy bátorság lenne hasonlítani magunkat, nem csak a szolgálatra való felkészülése idején volt szüksége önvizsgálatra, hanem azt láthatjuk, hogy utána is az élete része volt. És ugyanígy Dávid királynak is, aki az Isten szíve szerinti király volt, és akit Isten szintén egy óriási feladatra hívott el. Ő is hogyan készült fel a szolgálatára? Ön úgy, hogy Mózes, ugye a pusztában, pásztorkodással. A nyugodt természet közeli élet éppen ezért fontos lehetőségeinkhez mérten erre törekedni a mai világban is. Mert ha az ember állandó zsongásban van elfoglalva városi zaj között, nehéz önvizsgálatot tartani. Az életünk részévé kell nekünk is ezt tehát tenni. És úgy gondolom, hogy Isten mindenkinek az életében megenged egy-egy szakaszt, amikor kénytelenek vagyunk ezt megtanulni. Pilinszky János mondja Szögés olaj című kötetében, hogy a magány Isten számára fenntartott hely. Ki megtanul egyedül lenni Istennel és szembenézni vele, azt Isten nagyobb feladatra is aztán képessé tudja tenni, mint ahogy ezek a példák is mutatják. Dávid zsoltára is gyakorlatilag ennek köszönhetők, hogy ő sokat tudott elmélkedni, sokat tudott önmagáról és Istenről gondolkodni. Ezért születtek meg az önismereti zsoltárok is, és azt láthatjuk ezekben a zsoltárokból, hogy ő komolyan szembe tudott nézni önmagával, az ő hibáival is. Nem szégyelte ezt, és nem érezte ettől magát kevesebbnek, hanem igenis helyén volt az ő önértékelése, amellett, hogy rendszeresen önvizsgálatot tartott. Ezt mondja róla a pátriárkák és proféták. Dávid ifjúságának és erejének tejében készült erő arra, hogy majd a föld hatalmasai között magas tisztségét elfoglalja. Tehetségét, mint Isten kegyes ajándékát az ő nevének magasztalására használta fel. Az önvizsgálat és elmélkedés magányos órái azután jutalmul hozták neki azt a bölcsességet és áhítatosságot, amely kedvessé tette őt Isten és az angyalok előtt. Mert amíg teremtője tökéletességét szemlélte, lelkében megvilágosodott az Isten fogalom. És Isten kereső lelke előtt a homályos dolgok megvilágosodtak, és a bonyolult helyzetek megoldottak, a látszólagos ellentmondások kiegyenlítődtek, és minden fénysugár újabb elragadtatást váltott ki lelkéből, újabb lelkesedéssel dicsőítette meg világ teremtőjét és megváltóját. Nagyon elgondolkodtató dolgok ezek, amiket itt mond. Gyakorlatilag Dávid azt mondja, hogy minden bölcsességét és azt az áhítatosságot, ami a zsoltárokban megnyilvánul, az önvizsgálat és elmélkedés magányos óráinak jutalmául kapta. Ez segítette őt abban, hogy megvilágosodjanak előtt a bonyolult helyzetek, a látszólagos ellentmondások kiegyenlítődjenek, hogy világosságot kapjon. Nem erre lenne nekünk is a legnagyobb szükségünk. És Dávid életében valóban helyén volt az én kép. Látta az ő hibáit is, de látta az elhívást is, amire Isten elhívta. Látta Isten nagyságát is, és látta azt az értéket is, amit Isten adott neki. Ő valóban helyesen tudta látni önmagát, mert az élete része volt az önvizsgálat. A harmadik példa, az utolsó, akit szeretnék felhozni, a tanítványok példája. Ők még Jézussal jártak, milyen szinten voltak az önismeretben? Szinte ez volt, hogy ki a nagyobb. Ugye, ez nem túl magas szintje az önismeretnek. És éppen ezért Jézus azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. Mert ahogy elment közülük, a Szentlélek által eljuthattak az önvizsgálat egy újabb fokára, ami által a Szentlélek betölthette az ő életüket. Sokszor a kényelmes élethelyzetek akadályozzák az önvizsgálatot. Nekik is nagyon kényelmes volt, hogy Jézus ott volt velük, és mindent gyakorlatilag megtanított nekik, helyettük megtett sok mindent, és Jézus azt mondta, eljött az ideje, hogy elmenjek közületek. Kicsit magatokra maradjatok, és megtanuljatok szembenézni önmagatokkal. Mennyi időre volt szükség ezután, hogy eljussanak a helyes önismeretre? Ugye, ha Jézus kereszthalált nézzük, akkor 50 nap, de az utolsó 10 nap volt a legintenzívebb ebben. Istennek nem sok időre szüksége arra, hogy helyes önismeretre jussunk. A mi odaszánásunkra van szüksége, hogy elhatározzuk magunkat, hogy megvizsgáljuk, hogy a hitben vagyunk-e. Nem egy bonyolult feladat. Mégis az ember olyan könnyen visszariadt tőle. És befejezésül néhány területet szeretnék példaként hozni, amiben önvizsgálatot tarthatunk. Például megvizsgálhatjuk magunkat, hogy szilárdan állunk-e az ige talaján. Csak hallgatjuk az igét, és sok a hozzáférhető ismeret számunkra, vagy pedig olyan személyes kapcsolatunk van az igével, ami választ tud adni a mi kérdéseinkre. Ez egy fontos terület, amiben önvizsgálatot tarthatunk. A másik, hogy mennyire engedjük a Szent Lelket az életünkben munkálkodni. Napi kérésünk-e az, hogy az Isten töltsön be az ő Szent Lelkével. Reggelente ez a legfontosabb kérésünk-e, hogy a Szent Lélek vezessen bennünket aznap. Esténként az imáinknál ezt vizsgáljuk-e, hogy mennyire sikerült a Szent Lélek vezetését meghallanunk, észrevennünk és követnünk a nap folyamán. Ez is egy könnyen lemérhető dolog. És az utolsó, amit én az egyik legfontosabbnak tartok, hogy van-e bennem békesség és őszinte öröm. Ahogy ránk néznek az emberek, az valóban krisztusi öröm, krisztusi békesség és szeretete, ami árad belőlünk. Mert ezt látják leginkább. Sokszor nem a szavaink, hanem a benyomásunk számít a legtöbbet. És ha nincs ez bennünk, akkor tényleg érdemes önvizsgálatot tartanunk. Ha mi sem tudunk örülni annak az evangéliumnak, amit hiszünk, ha mi nekünk sem ad békességet, akkor nincs olyan kapcsolatunk vele, amilyen kéne. De ha ezt rendszeressé tesszük az életünkben, akkor nagyon nagy ígéretek vannak számunkra. Itt vannak a bibliai példák is, ahol láthatjuk azt, hogy mennyire helyére tudott kerülni az önismerete mondjuk Dávidnak, vagy Mózesnek, és milyen sok feladatot tudtak ezáltal elvégezni. És ott vannak az ígéretek arra vonatkozóan is, hogy Isten valóban igazságot, békességet és Szentlélek által való örömet szeretne nekünk adni. Én úgy gondolom, hogy a keresztény életünk akkor teljesedhet ki, ha ez az életünk részévé válik. És a laodiceai állapotból is ez lehet a kigyógyulás egyik eszköze. Én azt kívánom, hogy végezzük el magunkon ezt a vizsgálatot, amit Pál apostol javasol, hogy a hitben vagyunk-e. Amen. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked, hogy te alkalmasnak tartasz bennünket arra, hogy ezt a önvizsgálatot elvégezhessük feled együtt. Köszönjük, hogy nem ránk kényszeríted ezt, hanem elvezetsz arra, hogy mi magunk akarjuk ezt. Köszönjük azt, hogy te így eljutathatsz arra az önismeretre, ami nem csak a rosszat mutatja meg bennünk, hanem az értéket is, de nem az önmagunkban való értéket, hanem azt, hogy számodra mennyire vagyunk értékesek, és milyen talentumokat adtál nekünk. Kérünk, segíts, hogy ne értékeljük kevésbé önmagunkat, mint ahogy te értékelsz bennünket. De segíts, kérünk, hogy merjünk mélyen szembenézni magunkkal, és eljuthassunk a valóságra, a valós önismeretre. Segíts, hogy ezt mind egyénileg, mind közösségileg meg tudjuk tenni, és ne söpörjük a szőnyeg alá azokat a dolgokat, amikkel már olyan rég nem néztünk szembe. Segíts, hogy az életünk részévé válhasson, és olyan bölcsességet nyerhessünk ezáltal, mint Dávid király. És hogy annyira az életünk részévé válhasson ez, mint Mózesnek. Köszönjük neked azt a sok áldást, amit ezáltal ránk szeretnél árasztani. Segíts, kérünk, hogy elnyerhessük ezeket Jézus nevében. Amen.